Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket ezen a mai vasárnap délutánon, minden kedves vendégünket is, gyülekezetünk tagjait is. Lapozzatok kérlek a Máté evangéliumához, és a Máté evangélium a 26. fejezet utolsó szakaszát tekintjük most át. Máté 26, 69. verstől. Tehát Máté evangélium a 26. fejezet. 69-es verstől. Így hangzik Isten igéje. Péter ezalatt kint ült az udvaron, odament hozzá egy szolgálólány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta. Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálólány, és ezt mondta. Az ott lévőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Korábban a názáreti Jézus, amikor a tanítványokat az úrvacsori közösségbe hívja, és megéli velük ezt a bensőséges kapcsolatot, azt a fajta baráti szeretetet, amelyből fakadóan Júdás is csókkal köszönti Jézust, az elfogadás, a barátság, szeretet közvetlen kapcsolatának a jele ez, és ugye távol van mindenféle homoszexualitástól, amelyet a mai beteg, a berált világ próbál ráragasztani az ilyen tiszta Istentől való barátságokra. Jézus világosan mondja Péternek és a többi tanítványnak is, hogy meg fogtok tagadni engem a mai napon, el fogtok hagyni engem. És Péter akkor azt mondja, hogy ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Érdekes ez a kifejezés, a megbotránkozni kifejezés. Azt jelenti, hogy ha más elbotlik is, ha más törbe esik is, vagy csapdába esik, esetleg bűnbe esik, vagy benned felháborodik, vagy veled kapcsolatban felháborodik, én biztos nem. És akkor Jézus mondja nekik, hogy ez meg fog történni. Péter a fogadkozásában tovább megy, és azt mondja, ha meg is kell halnom veled együtt, én akkor sem tagadlak meg téged. A Lukács evangéliumában azt is olvassuk a történethez kapcsolódóan, amit Jézus mondott Péternek és a tanítványoknak. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, ezért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így választott, Uram, kész vagyok veled menni, akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Tehát Jézus, amikor az úrvacsori közösségben beszélget a tanítványokkal, és felhívja a figyelmüket a közelgő szenvedéseire, és Péternek hallja a fogadkozását, aki azt mondja, hogy bármi áron kitart mellette, akkor ugye tudjuk már az események folytatását is, hogy két tanítvány maradt egyáltalán a közelében Jézusnak. Az egyik János, akinek voltak kapcsolatai a főpap palotájában, maga a főpap ismerőse volt, és Péter volt, aki távolról követte Jézust, figyelve, hogy mi fog történni. A többi tanítvány, ugye egyik elárulta, ez volt Júdás, a többi tanítvány pedig elszaladt az éjszakában. És Jézus világossá próbálta tenni számukra, hogy ami rájuk vár, ami őket érni fogja, arra nincsenek még felkészülve. Kéri őket, hogy imádkozzanak és böjtöljenek, mert a lélek kéz, a test az erőtelen, szellem kéz, a test erőtelen. Ők pedig alusznak, ugye, ezt is láttuk. Valójában, amikor Jézus rájuk tekint és látja, hogy mi fog velük történni, Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus imádkozik értük, és külön kiemeli Pétert is, azt mondja, hogy imádkoztam érted is, hogy a hited el ne fogyatkozzon. Ugyanis olyan módon fogsz csalódni az elképzeléseidben velem kapcsolatosan, de nem csak ezekben az elképzelésekben, hanem önmagadban is olyan módon fogsz csalódni, hogy amit magadról gondoltál, hogy te milyen hívő vagy, és a valóság, ami történni fog ezzel kapcsolatos, ez akkora különbség van a kettő között, olyan távolság és szakadék van a kettő között, amit magadról gondolsz hívőként, és ami vagy valójában. Hogy ez megrendíti a hitedet. Talán az egyik legdurvább dolog, amikor az embernek az egészséges önbizalma törik össze. Azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy ha a lélek összetörik, akkor az emberen már nem lehet segíteni. Ha megsemmisül a lelke, és erőtlenné válik, teljes erőtlenségbe, feladásba megy az ember, és már nem akar élni sem. De Jézus mondja, hogy imádkoztam érted, hogy ne kerülj ebbe az állapotba. Hanem azért imádkoztam, hogy a hited ebben a traumában, ami érni fog téged, megmaradjon. Sőt, oly mértékben kihozlak ebből a harcból, hogy erővel töltelek meg, a hitnek az erejével töltelek meg, és te fogod bátorítani a többieket is. Jézus nem csak azt látta Jézus, mikor ránézett Péterre, hogy mi fog vele történni néhány órával később, hanem mikor ránézett Péterre, azt is látta, hogy mi fog vele történni, mikor megtér. Utána. És az olyan csodálatos dolog, amikor Istennel találkozunk, és közösséget gyakorlunk vele, akkor nem csak a pillanatot látja, a jelenlegi állapotunkat látja Jézus, hanem azt is, hogy mi lehet ki az életünkből, ha megújulunk, és megfrissít bennünket ő szellem által, és megújulunk a hitben. Kérte tehát, hogy az atya kímélje meg Pétert a teljes csődtől, a hitte hagyástól, a teljes meghátrálástól, de nem kérte Jézus az atyát, hogy kímélje meg Pétert a hit próbától. A hit próbái az életünk részei. És furcsa ez a hitpróba kérdés, több helyen találkozunk egyébként a Bibliában vele, Pál leveleiben is, hogy minden hitpróba, amivel az ember találkozik a személyes életében, az olyan, hogy úgy éli meg, hogy ezt én nem bírom ki. Tehát minden hitpróba, amikor belekerülünk, úgy gondoljuk, hogy ebből kicsit, vagy nagyon kevesebb kéne, hogy én is kibírjam. De a hitpróbának pontosan az a lényege, hogy olyan mértékű, hogy mi nem bírjuk ki. Ez által válunk alkalmassá arra, hogy amikor átmegyünk a hitpróbán, és ami azután következik, amit akkor nyerünk az Istenből és Istentől, alkalmasak legyünk azt bírni Isten dicsőségére. Tudja Isten, és ismeri a szívünket, ha a próbatételek nélkül áldana meg bennünket, akkor hajlamos a szívünk arra, hogy becsapjon, és azt mondjuk magunkban, mint a zsidók mondták az Ószövetségben, hogy az én kezem áldott meg engem. Magamnak köszönhetem a győzelmet. Az Istentől való hitpróbák pedig pontosan olyan mértékűek, hogy eljuss addig a pontig, hogy magadat nem tudod megtartani. És amikor átmegy rajta, akkor azt mondod, hogy Isten vitt át engem. És ezáltal fogsz növekedni oly mértékben a hitben, az Istenben vetett bizalomban, hogy lesz többleted arra nézve, hogy tudsz szólni emberekhez, és nem csak az agyukhoz tudsz szólni a hittel kapcsolatban, hanem a szívükhöz tudsz szólni. És amikor embereknek fogsz beszélni az Istenről, és a hitpróbákban próbálsz bátorítani embereket, akkor a Szent Szellem által hit jön ki belőled. És hitből hitbe fog bemenni, és a hitet fogod építeni abban a másik emberben. Anélkül, hogy átmennék ezeken a hitpróbákon, nem telik meg isteni erővel a tanúbizonyságtételünk Krisztusról. És hogy Péter átment ezen a hitpróbán, ezáltal vált alkalmasára, hogy Isten szellem által hitből hitet szóljon azoknak, akik rábízattak. És nézheted az Isten embereit, hogy hogyan mennek át egyre komolyabb és erőteljesebb megpróbáltatásokon, amelyek teljes mértékben kiszolgáltatják őket az Istennek. El kell jutni addig a pontig a hit próbában, és addig nem ér véget, amíg ki nem tudom mondani, hogy csak te, Uram, rád bízom magam. És ez a küzdelem az ember életében, ez nagyon sokszor fizikai és lelki tusákkal is jár. álmatlansággal, rossz álmokkal, félelmekkel és szorongással jár, amikor belemegy az ember abban, hogy nem bízik, abban, hogy nem bízik az Istenben. És amikor újra a bizalommal telik meg az ember szíve, mert szól az Isten, imádkozom, és újra átgondolom a dolgot, akkor megszabadulok ettől a szorongástól. Hány álmatlan éjszaka, hány nehéz este van már túl, vagyunk már túl, akik régebb óta járunk az Úrral, amikor átéltünk olyan hitpróbákat, amivel nem találkoztunk korábban. És kezded érzékelni a szellemedben, hogy ez olyan dimenzió, egy olyan lépés az Isten ismeretben, ahol még nem jártál. És hogy ide kevés lesz mindaz, amit eddig tudtál, vagy eddig ismertél az Istenből. Viszont amikor ezen túl kezdünk látni, és a szellemünk kezd megnyílni az Isten ismerete felé, akkor azt is megérzed, hogy valami olyan kenetet kapsz, amelyet nem rendelkeztél addig. Olyan isteni erőt kapsz, amely a folytatáshoz, a következő időszakhoz nélkülözhetetlen az életedben. Szóval Péterrel kapcsolatban Jézus ezt látja, és így imádkozik is érte. Hoztam ismét egy bejátszást, három tagadás, három számonkérés, három lehetőség, és azt olvassuk az írásban, és látok itt a filmben is, hogy mindháromszor megtagadja Jézus Péter. A 69-70-es versekben azt olvassuk, hogy Péter kint ült az udvaron, és egy szolgáló lány szólt hozzá, hogy te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadott mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Vagy ilyen meglátjuk, hogy pontosan mit is jelentenek ezek a szavak. Csak az ellenmondások feloldása miatt a 26. fejezet 58-as versében úgy érthetjük az igét, hogy bement a palotába Jézus, most meg azt olvassuk, vagy Péter, most meg azt olvassuk, hogy kint volt az udvaron. Tudni kell, hogy a korabeli paloták belső udvarai szerves részei voltak a palotáknak, általában vásznakkal fették be őket, hogy a nyári hőség a naphevétől védje azokat, akik ott voltak. Tehát az, hogy bement a palotába, az teljesen egyértelmű, hogy a belső udvarról van szó. Míg a palota belsejében folyt egy zárt körű tárgyalás, ahol azok voltak jelen, akiket összehívtak a főpapok a hamis tanúkkal együtt. És valószínűleg be lehetett látni ebből a belső udvarból a palota belsejébe, és lehetett látni, Péter láthatta, ahogy Jézus kihallgatják, és folyik ez a fajta hamis tárgyalás. Tehát beláthatott Péter. Azt mondja Lukács, így jegyzi föl a 22. rész 55. versétől, mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közzéjük, mármint a főpap szolgái közé, amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt. Ez is vele volt. Tudjuk tehát, hogy Jánoson keresztül tud bemenni ebbe a belső udvarba is Péter, ezért lehet jelen a főpap szolgáival együtt, és nagyon érdekes, amit ír az ige, hogy elvegyült a főpap szolgái között Péter. Sok mindent elárul az ő lelki állapotáról már itt, a szívének az állapotáról, ahogy ő sodródik az események hatására. Érzékeltük talán az előző találkozáson azt, hogy milyen kábulat vesz az emberen erőt, amikor csalódik az Istenről benne élő képben. Amikor csalódik abban, hogy ő elképzeli azt, hogy Isten mit cselekszik, és milyen kábulat és csalódás érzés jön az ember szellemére, holott nem Istenben csalódott, hanem abban a képben csalódott, ami benne a jövővel kapcsolatban, vagy Istenről felépült. Ez a kettő nem ugyanaz. És Péter is ebben a kábulatban volt, mert csalódott, szóval nem csak Istenben csalódott, hanem egy óriásit fog esni a saját szemében is. Tehát magában is csalódik. Ez a fajta bátor, egyébként harcias személyiség. A tűzfénye, azt mondja Lukács, megvilágította Péter arcát, és azt mondják neki, hogy te is a galileai Jézussal voltál. Te is Jézus követője voltál. Péter ugye tudjuk, hogy távolról követi Jézust, és azt is olvastuk a korábbi szakaszban, hogy meglássa, mi lesz a dolog vége. És ez a szolgáló lány nagyon érdekes módon A szavaival is jelzi Péternek a lelkiállapotát, azt mondja, te is a galileai Jézussal voltál még korábban. Most azonban nem. Most itt vagy közöttünk. Elvegyülve azok között, akik vagy közömbösen tekintenek a názareti Jézusra, vagy halált kívánnak a názareti Jézusra. Tudjátok, az emberi lélek az furcsa. Vannak nagy emberek, akiket sokan tisztelnek, és ha nehéz helyzetbe kerülnek ezek a sokak által tisztelt személyek, akkor az emberek a saját büszkeségük és irigységük folytán kiélik ezt az irigy indulatot abban, hogy köpködnek másokat, és gyaláznak másokat, gyalázzák azt, aki éppen ott, és akkor gyengévé válik. Ismerős ez a lelki érzés? Hát ez az érzet hatotta átott azt a tömeget, amelyik később majd kiáltja, hogy feszíts meg, mert itt a nagy erős, na! Ugye másokat megmentett, mentse most meg magát, ahogy a Golgotán is elhangzik majd később. Tehát a szolgáló, ez a rabszolga, talán rabszolgát is jelent, mind a kettő szolgálány, vagy rabszolgalányt is jelenthet a szó, akaratlanul is profétai módon beszélt Péter lelki állapotáról. Mi is találkozunk olyan szituációkkal, amikor számon kérnek bennünket, és nehéz válaszolni. Hol van ilyenkor Isten? Miért engedi Isten, ha ő van? Csak néhány ilyen kérdés, amelyet az emberek fölteltek nekünk nehéz szituációkban. Mit válaszolsz ilyenkor? Valamikor ugye nem is kell válaszolni, mert hát nem vagyok Isten. Tehát szoktak tőlem is kérdezni nagyon komoly tragédiák esetén, hogy akkor Isten hol van ilyenkor, miért engedte meg? Azt tudom mondani, hogy én nem tudom, miért halt meg a gyereked. Ezt én nem tudom. Nem tudok válaszolni erre, nem vagyok Isten. De egyet tudok. A gyerekek Istennél vannak, a mennyben. És én tudok érted imádkozni, Isten adjon neked vigasztalást, és adjon neked erőt ebben a nehéz helyzetben. Megenged, hogy imádkozzak, érted? És óriási csoda, ha valaki ebben a helyzetben megenged, hogy imádkozz érte. És ott helyben imádkozol érte, és közdöd vele az Istennek a kegyelmét, erejét. Amikor imádkozol érte, Isten szelleme elkezd működni. És cselekedni. És valami többet adtál neki, mint az okoskodást adhatnád. Néhányan elvétik, és próbálnak okoskodni ilyenkor, Isten megvédeni. Nem kell megvédeni, Istent Jézusnak sem volt szüksége arra, hogy bárki megvédje, hisz hatalma volt arra, hogy letegye az életét, és hatalma volt arra, hogy majd visszavegye. Amikor a kereszt halálból föltámadt a harmadik napon. Péter ekkor még tagadott, később azonban, amikor megtér, amikor túljut ezen a válságon, ezen a hitkrízisen, ezen a csalódáson, és már kellően megtört a szíve ahhoz, hogy Isten ereje be tudja tölteni. És kellően megtört a szíve ahhoz, hogy az Úr lelke ki tudjon áradni rajta keresztül, és mindaz, amikor megjelenik az Istennek a jelenlét az életén keresztül, abban azt tudja mondani, hogy nem én cselekedtem csodát, hanem a názáreti Jézus Krisztusba vetett hit erősítette meg ezt a bénát az ékes kapunál. Akkor, amikor megtelik Szentlélekkel, megtér Péter, akkor azt olvassuk tőle, hogy képes már buzdítani, bátorítani másokat. Az 1 Péter 3.15-ben olvassuk, ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és tegyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Hiteles volt Péter? Hát mondhatnád, hogy nem. Hát ő mond ilyet. De látjátok, hogy milyen az Isten megbocsátása és kegyelme? Péter megtért, és egy újat kezdett. És minden egészséges szellemi ember esélyt ad a másiknak a megtérésre és az újrakezdésre. A testi ember megbélyegez másokat. A kegyelemben gazdag és a kegyelem által megerősített szív kegyelmet tud adni. És tudja látni azt a másik embert megtérés után egy újnak. Egy új teremtésnek. Látni tudja azt, hogy régen ez volt, de most más van. Nem csodálatos? És ez által tudta Isten használni Pétert a többiek felé. És nem olvasod a Bibliában, hogy Péterről azt beszélték volna, mit dumálsz nekünk? Hát hőbörögtél. és megtagadta Jézust. Valószínűleg Péter soha nem tagadta le, hogy ő ezt tette, hisz a tanítvány társai ugye leírták az evangéliumokban, és ő meg prédikálta az evangéliumot, valószínűleg ezt is elmondta, amikor az evangéliumról szólt. Hogy beszélhetett Péter erről a kudarcról? Hát hálával és örömmel. A megtérés örömével beszélhetett. Azt mondta, tudjátok, nagyon mélyen voltam. De olyan nagy szükségem volt arra, mert ha az nem történik, én nem vagyok az, aki ma. És én dicsérem az Istent, hogy ő nem mondott erről, sőt, ő már látta előre, hogy mi fog történni. És ezért tudják fogadni Péternek a szavait, mint aki átment ezeken. És akkor azt mondja, hogy igen, én elbuktam, de betölt, Isten kegyelmet adott, megtértem, betöltött Isten szellem, és látjátok, hogy aztán a börtönt és a verést is vállaltam Jézusért. Mert én más ember lettem. De ezen az úton lettem más. Az evangéliumok arról is számot adnak nekünk, hogy Péter sodródik tovább az eseményekben. Máté 26.71-72-ben azt olvastuk, hogy mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott lévőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Nem ismerem azt az embert. Péter ugye az első tagadáskor a belső udvarban ül a tűz mellett, most már a belső udvar kapujáig húzódik. Döbbenetes, ahogy távolodik Jézustól. Fizikailag is, és szellemileg is. Ez a fizikai távolság tehát mutatja Jézussal való közösségével kapcsolatos távolságát is. Ma is valahogy ez játszódik le a szívekben, az életekben, hogy amikor valaki szavaival, életvitelével megtagadja a megváltó urat, akkor azt érzékeli szellemmel, egyre távolabb kerül tőle, és nem csak tőle, hanem a gyülekezettől is. Ugyanígy, amikor valaki keresi Jézus Krisztus, keresi Isten kegyelmét, szabadítását, akkor azt veszi észre, hogy ez egyre közelebb kerül a gyülekezethez is, a Krisztus testéhez. Hány embernél láttam ezt már megvalósulni? Hogy vágyakoztak az Úr után, nem voltak tökéletesek, de egy egészséges Krisztus test, egészséges gyülekezet vonzza azokat, akik keresik az Urat, akik meg akarnak térni, akik meg akarnak változni, akiknek szabadulása van szükségük. Ugyanakkor a kemény szívű ember, aki lázad az Isten ellen megy, az meg nem érzi jól magát a élő Isten jelenlétében, a helyi gyülekezetben, az egyre távolabb megy, keresi a kifogásokat. Magát is becsapja sokszor. Azt mondja Péter, hogy nem ismerem azt az embert. Mondja ezt az a Péter, aki a Máté 16.16-ban, akiről a Máté 16.16-ban azt olvassuk, hogy így tett vallást Jézus Krisztus, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez a vallástétel tökéletesen egyezik azzal, ahogy a názáreti Jézus magáról vallást tesz a Dániel próféta könyve 7. része és a 110. Zsoltár igéje alapján, ugyanazt a kettő dolgot nyilakoztat ki önmagáról, hogy én vagyok a Krisztus, a Mesiás, és én vagyok az élő Isten fia. És gondoljatok bele, hogy ez a Péter, aki a Szent Szellem által az Istentől nyert világosságban ilyen tisztán tesz tanúbizonságot Krisztusról, most azt mondja, hogy soha nem is találkoztam azzal az emberrel. Döbbenetes, nem? Soha nem is találkoztam azzal az emberrel. A kommunista rezsimről már a mai generációnak kevés valós képe van, akik 60 évesek, vagy annál idősebbek, azok nagyon is valóságosan átélték azt, hogy mit jelentett felvételizni felsőoktatási intézménybe, elmenni a meghallgatásra, elővették a KDL lapját mindenkinek, és be volt írva, hogy baptista hisz Jézus Krisztusban. És hogy mit jelent az, hogy nem a felvételi vizsgán nem azt kérdezték, hogy kémiából hanyas egyet hoztál, vagy biológiából, vagy történelmből, vagy magyar nyelvből, hanem azt kérdezték tőled, hogy megtagadod Jézust. És ez megtörtént, ismerek ilyen embereket. És aki azt mondta, hogy én nem tagadom meg Jézust, az soha nem végezhetett el egyetemet vagy főiskolát. Aki azt mondta, hogy megtagadom Jézust, azt fölvették. Hogy ez így működött. Tehát mi ezt így nem is érzékeljük, de sokan élnek közöttünk, idősebbek, gyülekezetekben, akik például munkahelyen soha nem tudtak előrébb jutni a ranglétrán, bár képességük, tehetségük megvolt rá, azért, mert megvallották a hitüket Jézus Krisztusról. Szóval ez a fajta nem ismerem, nem is tudok róla, vagy ismerem és tudok róla, nem is olyan régen történt. De történik ma is. Történik egy-egy középiskolás osztályban, amikor a hívő fiatalnak megkérdezik, hogy te hol voltál vasárnap? Ifjúsági konferencián voltam, dicsértem Jézus Krisztust. Hát mit csináltatok ott? Hát figyelj, 800 fiatal volt ott, akik szeretik a názáti Jézust, és soknak az élete megváltozott. Gyülekezetben voltam, ahol Isten igét hallgattuk, és erről volt szó. Érdekel? Hogy miről beszélt a lelkipásztor? Várj, nem, annyira nem érdekel. Vagy elsúnyogod. Munkahelyem. Néha kérdezik tőlem a kollégáim, hogy mondj valami jót. Hát ennél jobb kérdést nem is lehet feltenni. Isten szeret téged, és a fiát adta a te bűneidért. Ha hiszel benne, megbocsátatnak vétkéd, és örök életet nyersz. Két lehetőség van, legközelebb nem kérdezi meg. Vagy alkalmattán megkeres. És azt mondja, figyelj, imádkoznál, értem. Sok mindennel lehet a bizonyságot tenni, nem csak így. Tehát azt mondja az írás, a jóság, az a Szent Szellem gyümölcse, és a jó cselekedetben ne fáradjatok bele. Tehát lehet úgy élni, hogy azzal az élettel szavak nélkül is Krisztusra mutatunk, hogy aztán beszélhessünk. És nagyon fontos, hogy amikor az ember szíve megtörik, abban összetörik a rossz indulata is. Miért? A rossz indulata a büszkeségből fakad, egy keserűségből fakad, mi beszélünk majd a keserűségről, ami nagyon kártékony dolog. A Szent Szellem által és a Krisztus vér által felszabadult szív tele van jósággal. Miért? Mert hálás. Mert hálás, hogy az Isten felemelte őt. És ebből a megtörtségből fakad a jó indulat, a jó szándék és a jó reménység mások felé. És ebben szabadság van. Néhányan félnek evangéliumot hirdetni, mert azt gondolják, hogy meg kell győzniük embereket. Nem tudunk meggyőzni senkit, és meg se próbáljuk. Látni fogjuk, hogy az Isten munkálkodik az emberek szívében. De ebben munkatársként használ bennünket. És ez egy nagyon nagy szellemi szabadságám, hogyha ebben a megértésben tudunk Isten munkatársa lenni, és a Szent Szellemmel együtt működni. Érdekesség ebben a ige szakaszban, itt most felolvastunk, hogy ez a szolgálány nem is Péterhez szólt. Péter megválaszolt neki. Azt mondja, a körülöttek állóknak azt mondja, te figyeld, ez is Jézussal volt. És a hazugok jellemzője, hazugság jellemzője és ennek a félelemnek a jellemzője, ahogy Péter reagál, belevág a szavába Péter, és hevesen támad, közbevág, és bizonygatja, méghozzá esküdözve, hogy ő még nem is találkozott vele. Önmagában ez a reakció mutatja, hogy valaki nem mond igazat. Ugyanis aki igazságban jár, az nyugodt. Tehát nekem nem kell bizonygatni, hogy nekem megbocsátottak a bűneim. És örök életem van. Tehát ha nem hiszi el valaki nekem, én attól nem leszek kevesebb. Mert ez az enyém. És ezt elvenni nem tudja senki tőlem. Akkor se csak mosolyog rajtam. És ettől én tök jól érzem magam. Amiatt nem érzem jól magam, vagy szomorú vagyok, az ő. De úgy vagyok vele, hogy az Isten neki is megadhatja. Ha nem ma, majd holnap. Én se azonnal értem meg, amikor elmondták az evangéliumot nekem. Sötétségen kellett idő, amíg átsütött az Isten világossága, és meg tudtam térni. A 73-74-es versekben azt olvastuk, hogy az ott áldogálók közül később, tehát ez órák, egy-két óra is eltelik, talán hajnalodik már, amikor Péter ott van, nézi, mi történik, és zajlanak az események bent a főpap palotájában, a kihallgatás, a hamis tanúk, és sok minden. Közben Péter látja, hogy mi történik odabent. Még mindig ott van, az ajtó körül, de még nem megy el. Várja, mi történik, mi lesz ebből az egészből? Hűséges volt? Kétszer megtagadja Jézus, és még nem megy haza. Komoly erő, nem? Komoly lelki teljesítmény. Szóval megtérés nélkül is ki lehet tartani. Az ember sok mindent el tud viselni. Elég jól feszíthető az ember idegrendszer és lelki állapota. Tehát elég sok stresszet kibír, flexibilis, úgy alkotott meg bennünket az Isten, még az összeomlás előtti állapotig is ki lehet feszíteni. Aztán ő azt mondják Péternek, hogy bizony közülök való vagy te is, hiszen a kiejtésed árulkodik rólad. Valahogy úgy tudom elképzelni ezt az egész szituációt, hogy beszélgettek róla. De figyelj, hallottad, hogy mondta ezt a szót? Hallottad, milyen a kiejtése? Ez nem lehet, ez biztos, ez a Názáret Jézusa volt. Szerintem is. És akkor Péter ott van, hallja, hogy róla suttognak az emberek, és mindjárt le fog bukni. És akkor Péter azt mondja neki, hogy a kiejtésed is árulkodik rólad. Azt olvasom, hogy Péter átkozódni és esküdözni kezdett. És azt mondja, hogy nem is találkoztam ezzel az emberrel, én nem ismerem őt. És akkor mondja az írás nyomban, megszólt a kakas. Kiejtésen is árulkodik rólad, ezt csak ismeretként mondom, némelyek azt mondják, hogy a Máté 26.70 és 72-ben használt arám tudni igére, mást használtak Galileában, és más Júdeában. Tehát amikor azt mondja, nem tudok róla, tehát nem ismerem őt, amikor Péter ezt mondta, akkor más szót használt, arám kifejezést, mint a júdabeliek, ezért felismerték, hogy hát Galileában használják ezt a szót erre az élethelyzete. Mások pedig azt mondják, hogy a torok hangokat ejtették másképpen Galileában, ezért mikor beszélt Péter, akkor lebukott, hogy hát Galileai, mit keres ő itt? Hát biztos, hogy Jézussal jött. János, igen, átkozódni és esküdözni kezdett. Ugye Péter halászember volt. Férfiak között dolgozott, megtérés nélkül, vallásos emberként. Hát tudta, mi a cifra. Az átkozódni azt jelenti, hogy cifrán káromkodni. Tehát ezt a fajta nyelvi problémát úgy próbált áthidalni, hogy mindenki számára jól ismert káromlásokat kezdett mondani az egész szituációra, és Jézussal való kapcsolatára nézve. Mindezt még esküvel is megspékelte. Tudjátok, hogy az eskü a zsidó gondolkodásban és a törvényben is nagyon erős kifejezés, amit esküvel fogadott valaki, azt hitelesnek kellett elfogadni. Ezért a hazugságot hitelesként feltüntetni leginkább az esküdözéssel lehetett, és lehet ma is. Néhányan mondják, hogy hát igazat mondok, nem hazudok. Miért máskor szoktál? Tehát ugye nem kell bevezetni, hogy igazat mondok, ha egyébként igazat szoktam mondani. Esküdözni akkor kell, amikor valami gáz van, tehát valami nem stimmel, nem kerek. János lejegyezte a harmadik kérdezővel kapcsolatosan is, a János 18.26-ban, hogy a főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét. Tehát valószínűleg ez a harmadik kérdező, akit morfondírozott a többiekkel, hogy ez Péter volt, ugye a Getsemánéket is sötétben úgy sejtette felismerni Pétert, aki azért saját rokonának, Márkusnak levágta a fülét. Hát nyilván nem barátsággal gondolt rá, és amikor Péter ez ugye valamilyen szinten belőtte, hogy itt miről van szó, akkor ugye még jobban félt, mert hát ugye még akkor bíróság elé is állíthatják. Pedig nagyon érdekes, hogy Jézusnak a tanítványait akkor nem üldözik. Tehát szó nincs erről. Jézus maga mondja a Getsemáné kertben, ezeket hagyjátok elmenni. Ha engem kerestek, fogjatok el. Az elfogadó parancs sem szólt a tanítványokról. Az elfogadó parancs a Názáret Jézusról szólt. Tehát tök felesleges volt védekezni is, mert valószínűleg nem csináltak volna vele semmit. Akkor és ott. És akkor mondja az írás, hogy amikor harmadjára is megtagadja Jézust, akkor nyomban megszólalt a kakas. Aztán Márkusz 3 kakas szóról beszél, minden tagadás után egy kakas szó. Most szerintem ennek nagy jelentősége nincs, hogy mikor kukorékolt a kakas. Az biztos, hogy kukorékolt, és az biztos, hogy a 3 tagadás után biztos, hogy kukorékolt. Hogy mind a 3 között kukorékolt-e, azt nem tudom megmondani, és nem végeztem ilyen jellegű tanulmányt, hogy miért 3, vagy miért 1, de kukorékolt, az biztos. És ugye úgy, ahogy Jézus ezt előre megmondta, hogy háromszor megtagadsz engem, még mielőtt hajnalodik, tehát ugye akkor kakaskukorékolás azt jelenti, hogy eljött a péntek hajnal. És mindaz, amit Jézus profétált Péterrel kapcsolatosan, az megtörténik, beteljesedik. A bánkórás vagy megtérés kérdésében átkozni és esküdözni kezdett, itt van Caravaggio-nak egy képe, és a képelemzést most elhagyjuk. Bánkórás vagy megtérés. Máté lejegyzi a 75. versben ebben a szakaszban, hogy visszaemlékezett, mikor a kakaskukorékolás hallotta Péter, Máté ezt jegyzi le, visszaemlékezett Jézus szavára, aki ezt mondta, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem, és kiment onnan, akkor már ugye kimegy arra a helyről, és keserves sírása fakadt. Ez egy döbbenetes helyzet. Egészen jól megragadja a Passió című filmben a rendező és ezt a drámát. Péter visszaemlékezett Jézus szavaira. Lukács 22.61-ben olvasunk valami többet erről, hogy mi is váltotta ki Péterben ezt a megdöbbentő felismerést. Azt mondja, Lukács így jegyzi fel az eseményeket, ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor ezt mondta neki, ma mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Egyrészt ugye Péter szívének az állapotát mi leplezte le? Jézusnak a szava. Tehát arra emlékezett, amit Jézus mondott. A valódi szembenézés az ember életével, a lelki állapotával, a szellemi állapotával csak az Isten igény keresztül történhet meg. Mondja is az írás önmagára, hogy a Biblia olyan, mint a tükör. Tehát, ha olvasod Isten igéjét, akkor legalább három dolgot megtanulhatsz belőle, és felfedezhetsz belőle. Egy, ki az Isten? Ki az ember, és ki vagyok én és te? És hogyan lehet az Istennel a kapcsolatot rendbehozni? Ez a három dolog az, amivel kapcsolatosan biztos találsz kijelentést a Bibliában, és nagyon megdöbbentő, amikor elkezd Isten a Biblián keresztül személyesen beszélni az emberhez. Döbbenetes volt számomra is, amikor olvastam a Bibliát, olvastam, és egyszer csak személyesen kezdett hozzám szólni a Biblia. És nagyon érdekes, hogy a Biblia hozzám, mikor először szólt személyesen, akkor nem bibliaolvasás közben szólt hozzám a Biblia, hanem a korábban olvasott igék által szólt hozzám Jézus, amikor a tekintetével találkozott az én tekintetem. És itt is ebben a történetben azért jó Lukásnak a beszámolója, mert itt nem csak arról van szó, hogy van egy halott ige, egy halott beszéd, hanem van egy találkozás. Isten megszólít bennünket, és találkozunk vele. Hasonlóan találkozott az Isten igéjével, aki Jézus Krisztus, Péter is ebben a helyzetben, amikor a tekintete összetalálkozott a Jézus tekintetével. És amikor Jézus belenéz a mi szemünkbe, akkor ugye ott nincs semmi, ami rejtve lenne. Az teljesen valóságosan látjuk saját magunkat, az életünket is. Nincs mit mentegetni, vagy kerülgetni. Megelevenedik az Istennek a beszéde, az Isten igéje bennünk, és amikor felnézünk a válaszként, amikor megelevened bennünk az Isten igéje, és megítélte a szívünket, akkor fölnézünk a keresztre, Jézusra, a szenvedőre, az ő kereszt áldozatára, és megelevenedik az ő kegyelme. És megjelenik ebben a szabadítás és a vigasztalás, a reménység igéje. Nagyon érdekes volt, amikor én megtértem, hónapon keresztül olvastam a Bibliát, és jártam gyülekezetbe. És egy májusi estén, 1992-ben, egyszer csak rádöbbentem, hogy elveszett ember vagyok. Olyan eleven erővel hatott az életemre az Istennek az igéje, hogy nyilvánvalóvá vált számomra, hogy bűnös ember vagyok, és elkárhozok. És a következő pillanat pedig az volt, amikor szinte szellemileg egy látomásszerű átélésem volt, láttam a názáreti Jézus szenvedni a kereszten, és hallottam egy hangot a szívemben, az Istenek a hangját, azt mondtam, ezért történt. És olyan gyorsan történt ez a kettő, tehát megeleveledett bennem az Istennek a beszéde, és megítélte a szívemben a bűnt, de nem késegedett az Isten az ő pillantásában, az ő megjelenésében, kinyilatkoztatta erre a megoldást, az ő bűnbocsátó kegyelmét is. És ez meggyőződésem, hogy most, amikor Péter szemre találkozik Jézussal, meggyőződésem, hogy Jézusnak a tekintetében nem szemrehányás volt. Mert mi tudunk ám úgy nézni. Ugye van a gyilkos tekintet is, fejtek. Úgy néz, mint átszúrták volna. Mondja az írás, hogy szemei tűznek lángjai. Tehát azt jelenti, hogy átlát, áthat rajtad. De ne feledjük el, hogy az Isten jelenlétében, amikor keresik az Urat az emberek, akkor mindig hangzik a bátorítás, hogy ne félj. Ne félj. De akik keresik az Urat, tiszt, őszinte szívvel, azoknak szól azonnal a bátorítás, amikor felismerik ezt az elveszett állapotokat, hogy te ne félj. Kit keresel? A názáreti Jézus keresitek? Hát nincs itt, mert feltámadt. Ugye az angyalok, amikor a feltámadáskor találkoznak az asszonyokkal. A találkozás Jézus tekintetével az megeleveníti az Isten szavát, személyessé teszi, de nem csupán az ítélet elemeledik meg, hanem a kegyelem, az élet, a szabadítás és a reménység is. Nagyon közel egymáshoz a kettő. Azt mondja, az írás keserves sírása fakadt. Sokféleképpen reagálhatunk az Isten jóságára. A keserves szó, nyilván jelent, hogy keserűen, keservesen sírni. Aztán a szó töve azt is jelenti, hogy hegyes, éles, csípős, keserű, gyötrelmes érzés. Tehát valami olyan, ami az embert átdöfi, átjárja. A keserűség nagyon mély, a szív gyökeréig elható, a szív még elható, éles döfés és fájdalom. Pétert ez járja át, ez a keserű fájdalom, gyötrelem, szenvedés. Ez mindenképpen a Jézussal való találkozás része egy szívben, lélekben. Nem kerülhető el. Amikor találkozol Jézussal, akkor mindenképpen szembesülsz azzal, hogy ki vagy valójában. És ez megrázó tud lenni. Csak nem ez a cél a találkozásban, hogy eddig jussunk el, hanem pontosan ez csak egy lépés az Istennel való találkozásban. A zsidókhoz írt levél 12.15-ben azt olvassuk figyelmeztetésképpen, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Fertőzni azt jelenti beszennyezni, bemocskolni. Többféle dolgot lehet mondani erről a keserű állapotról, de legalább az egyik dolog, aztán majd mondok mást is, az a hitetlenség. Amikor valakinek a szíve meg van keseredve, nem tud hinni abban, hogy Isten képes embereket megváltoztatni. Nem tud hinni Isten természetfeletti munkájában, a társadalomban és más emberek életen nézve. Megkeseredik, és a megnyilatkozásai ilyen pessimista, lehúzó beszédek. A bánkódás önmagában még senki nem segít. A könnyek számrazhatnak önsajnálatból is. Vagy büszkeségből. Ilyenkor csupán addig jut el a lélek, hogy milyen ciki, hogy ez történt. Vagy fájó, hogy ezen át kell mennem. Vagy lebuktam, tönkretettem ezt a kapcsolatot, elhagyott, és a könnyek szólhatnak rólunk. És a keserűség, a keserű lélek az önmagával foglalkozik. Magát sajnálja egy helyzetben. Ézsauról azt olvassuk a Bibliában, a zsidókhoz írt levél 12.16.17-ben, ne legyen senki parázna, hogy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta az első szülöttségi jogát, az Isten áldását, az Isten kenetét. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, bement az apjához, és mondja, hogy áldj meg engem, apám, mondtam, már nincsen, mert a öcsének odaadtam. Nagyon döbbenes, amit mondott, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg. Na, a könnyekezőt kereste. A döbbenetes Ézsónak a lelkülete ebben a keserű állapotában elkezd követelőzni, hogy engem is áldj meg. Ahelyett, hogy megbánta volna azt a közönséges testi életvitelt, amit élt addig. Hogy ő nem vette semmibe az Istent. És az Isten ígéreteit. De nem megtért, csak sajnálta magát. És aztán mi történik ebből a lelkiállapotból, amikor azt mondja neki az apja, hogy nem tudok neked adni áldást, mert az öcsédnek, Jákobnak odaadtam. Azt mondja a Biblia, hogy gyilkos indulat fűtötte Ézsaut, és meg akarta ölni a testvérét, hogy akkor majd én visszaveszem. Értitek? A keserű ember, az bosszúállóvá válik. A keserű ember nem tud örülni a más áldásának. Nem tud örülni az örülőkkel, és sírni a sírókkal, hanem pont fordítva. Örül, amikor sírnak, és sír, amikor örülnek. Megbánhatatlan megtérés. A 2 Korintus 7-ben Pál apostol beszél a különféle megszomorodásokról. Az egyik a világ szerinti szomorúság, megkeseredés, a másik az Isten szerinti megszomorodás. 2 Korintus 7-8-tól 10-ig így olvassuk. Mert ha megszomorítottalak, és titeket azzal a levéllel, ugye az első korintusi levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy ez a levél egy kis időre is megszomorított titeket. De most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Kicsit foglalkozzunk a megtéréssel, a megtérés kifejezéssel. Nem kell nagyon megijedni, de most egy kicsit nyelvészkedünk. Nem esünk túlzásba, csak addig a határig közelítünk, amire én is eljutottam. De nagyon érdemes foglalkoznunk egy picit a bibliai megtérés kifejezéssel. Mert megértünk valamit abból, amit az Isten kinyilatkoztat a megtérésben és a megtéréssel kapcsolatosan nekünk. A megtérés szó bizonyára néhányan már hallottatok róla, a metanoia. A metodisták, ugye a metodista egyház, a veszdiánosok éppen ebből a szóból kapták a nevüket, a megtérés prédikáltak, hogy meg kell térni a bűnből. De a megtérés az a gondolkodásmód megváltozását jelenti. Megtért, tehát megváltozik a gondolkodás módja. Ha nem értjük ennek a bibliai kifejezésnek a lényegét, akkor azt gondolhatjuk, hogy meg tudunk térni. Tehát, hogy mi meg tudunk térni. És akkor holnaptól másképpen fog gondolkodni. Ha belegondolsz, mennyi csalódás ért már téged, amikor szólt hozzád Isten, és úgy gondoltad, hogy most akkor én másképpen fogom csinálni. És meddig sikerült? Pedig biztos legalább olyan komolyan gondoltad, mint Péter. A megtérés alapszava metanoé azt jelenti, hogy megváltoztatja a szándékát, meggondolja magát, megbán. Még mindig úgy érezhetjük, hogy itt valami olyan dologról van szó, amit nekünk meg kell tenni. Bontsuk tovább. A metaneóból a neó kifejezés azt jelenti, hogy észrevesz, megért, felfog valamit, gondolkodik rajta, elgondol. Tehát a megtérés kifejezés egy felismerésből fakad. Tehát megtérni azt tud, aki eljutott egy megértésre, egy felismerésre, méghozzá Istentől. Nem tud az ember addig megtérni, amíg ez a felismerés nem jut el a núszig, mert a neónak a alapszava pedig a nusz, azaz a szív. Tehát a megtérés a Bibliában teljesen és szervesen összekapcsolódik a szívbéli megértéssel, felismeréssel. A szív azt jelenti, hogy a szellemnek az értelme, a szellemnek a felfogó képessége. Tehát amikor valaki megtér, akkor nem az elméleti tudás az, amit megszerez, hanem Isten a szívére beszél. Elkezdenek fájni neki olyan dolgok, amik korábban nem fájtak. Összetörik benne valami. Bűnné lesz benne, amit korábban szeretett. Felismerő, szennyes, mocskos az élete. És el fog veszni. De nem csak ezt ismeri föl, hanem felismeri, hogy Isten az egyszülött fiát éppen ezért küldte el a világra érte. És amikor találkozik Jézus tekintetével, akkor nem azt látja, hogy ott egy lúzer, aki ki van szolgáltatva a gyűlölőinek, hanem ott van az Isten, aki teljes mértékben vállalta a testi létet, hogy mint bűntelen, helyettem, miattam is értem, szenvedjen. Ez egy más szemléletmód. A szív szerinti megértés szemléletmódja. Az Isten szerinti szomorúság, azt mondja Pál, megbánhatatlan megtérést eredményez. A világ szerinti szomorúság meg halált. Pál apostol tehát a megtéréssel kapcsolatban beszél a gondolkodásmód megváltozásáról, az Isten szerinti megszomorodásról, fájdalomról, bánatról, ez egy kellemetlen érzés, ez előzi meg a változást, és a Szentlélek teszi személyessé ebben a találkozásban az Istennek a beszédét. Nekem szól az Isten, megszólított az Isten. Elképesztő csoda, amikor az Isten személyesen téged megszólít. És úgy állsz Isten előtt, hogy te vagy meg ő. Akár egy Isten tiszteleten is. Ez elképesztő dolog. Amikor Isten azt mondta valaki, hogy hallott az ígéret, és úgy mellbe vágta. Kupán vágta. Felrázta. Személyesen neki. Vagy olvassa a Bibliát. És megszólal az Isten benne. Ez egy elképesztő csoda. Személyesen a szívigható módon. Döbbenetes egyébként magában a Szentírásban, ahogy a Biblia kinyilatkoztatja ezt a szív szerinti változást. És a Bibliában több ilyen kijelentése is van a Biblián, az Isten igének, például a Római Levél 12.2-ben változhatok meg az értelmetek megújulásával, ugye? De hogy nem a lelki értelemről, és nem a fizikai, agyi tevékenységről van szó, hanem ott is a szív értelme, a szellem értelme van. Azt mondja, a szívedig jusson el az Istennek a kinyilatkoztatása, és az által tudsz megváltozni. Mennyire döbbenetes, ugye, hogy önmagában a szájjal való megvallás nem változtatja meg az életünket. Amikor azonban a szívünkbe írja Isten az ő beszédét, az változás munká az életünkben. Más képpen látjuk a világot, az életünket, jövőnket, sorsunkat. Az ember nem is tehet többet, mint megadja magát Isten igéjének, és beismeri, hogy elveszett vagyok. Nem, az üdvösséget már nem mi munkáljuk ki. A szabadítás már nem mi végezzük el. Hanem Isten igéje hatással van ránk, szembesülünk a magunk életével, és akkor ezáltal nyílik meg a lehetőség arra, hogy az Isten megszabadítson bennünket, és helyreállítson, és a kegyelmében részesítsen, a vele való közösségbe vonjon bennünket. Jézus születésekor a következő hangzott el a Lukács 2.10.11-ben, az angyal pedig ezt mondta a pásztoroknak, ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Csodálatos igék. És végül néhány gondolat a megtéréssel kapcsolatosan Dávid életéből. Ugye a Dávid és Nátánáél, vagy Nátán találkozása van megörökítve ezen a festményem. És nagyon érdekes, ugye, hogy amikor Nátán próféta azt mondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember, aki paráználkodtál és gyilkoltál. És nagyon mutatja az ujja, hogy meg a, ahogy odakap a szívéhez. Dávid nagyon kifejezi azt, amiről itt beszélünk, hogy mint a szíven találták volna őket. És ha visszagondoltok a pünkösdi prédikációra, akkor ott is Péter teljes hittel prédikál, és úgy munkálkodik az Isten, hogy az emberek úgy érzékelték, hogy hozzájuk szól személyesen. Pontosan ugyanott leírva, hogy átdöfte az ige a szívüket. És itt Nátán is, mikor profétál Dávidnak, és mondja neki, hogy te vagy az az ember, akkor az ő újja az Isten újja volt. Mert a proféta azt jelenti, hogy Istennel szól, Istentől szól. Isten nyelve azt is mondják, hogy Isten szája, így is lehet folytani. Isten szólt rajta keresztül, és Dávid ott megsemmisülésig a szíven találta az ige. Azt olvasok 2 Sámuel 12-13-14-ben, akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Pedig hát emberek ellen is vétkezett, de a legfontosabb az volt, amiben minden fakadt, hogy az Isten ellen vétkezett, és ezért kezdett el sok mindenkinek kárt okozni. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg, mivel azonban ezzel a tettel okotattál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halni a fiadnak, aki született neked, ugye a bűn következménye. És nagyon érdekes, a Zsoltárok 32, ugye a 32. Zsoltár és az 51. Zsoltár, az Dávid bűnbánati zsoltárai, és a megtérésről megértése juthatunk, ha a Zsoltárt megnézzük. Gyönyörű Zsoltár egyébként. Csak néhány gondolat. A 32. Zsoltár első 2 verse így hangzik. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott. De nem szomorú. Tehát értitek, a megtérésnek a célja nem a szomorúság, hanem az öröm. Vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében álnokság. Ugye felszabadult, a bűntől felszabadult léleknek, szellemnek, szívnek, az állapotáról beszél. Aki megszabadul, az örömre fordul. Nem ostorozza már magát, hanem megértette, hogy elveszett, de az Isten megbocsátott neki a fia Jézus Krisztus által. Aztán míg elhallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap ölgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Pszichoszomatikus tünetek. Néhány ember nem érti, miért beteg. Miért vannak idegrendszeri problémái? Miért vannak szorongás tünetei, vagy miért van depresszió az életében? Több esetben a vétek, a bűn okozza ezt a keserű állapotot. Azt mondja Dávid, hogy még nem vallottam be a bűnömet, hanem takargattam, addig egyre rosszabbul lettem fizikailag is. A fizikai testemben is éreztem a bűnnek a pusztító hatását. Aztán az 5. versben azt olvassuk, hogy megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Maga ugye konkrét bűnvallásról beszél Dávid, hogy ezt átélte, hogy tapasztalta meg ebben az Isten kegyelmét, hogy megvallotta konkrétan, milyen vétket követette, hogy ő volt, az nem keresett kifogást. És aztán jön a 6.-7. vers. Ezért hozzád imádkozik minden hívő, jön a bátorítás, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadítás, a szabadulás örömével. Dávid megint, ahogy mondtuk is Péternél is, hogy bátorítóvá válik a megtérését követően, nem ostorozza magát. Aztán a 8. versben a következőt olvassuk. Bölcsét eszlek, megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem, és akkor folytatja, ne éljetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összfér, amelynek kantállal és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt az ő szeretetével veszi körül. Ez megint ez a kettősség, amit Ezékiel 33.10.11-ben olvasunk. Te pedig emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek, ránk nehezedtek bűneink, és vétkeink elsorvasztottak minket. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik, Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtéren útjáról, életvezetéséből, irányultságából, hozzávaló viszonyából, és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Ezékiel 18:13-ban is ugyanezt olvassuk. Tehát Istennek a hozzáállását mutatja már az Ószövetségben is a bűnös emberhez, a Biblia, hogy amikor találkozol az Istennel, az élő Istennel, abban egyrészt ott van a szívig ható bűnbánat, de ott van az elevenítő reménység, és a kegyelem és a bűnbocsánat. Nem lehet ezt a kettőt elválasztani egymástól. Isten személyhez hozzátartozik. És végül visszatér a Zsoltáros, egyrészt beszélhet, hogy ne legyetek makacsok, mint az összvér, ne makacskodjatok, engedjetek az Istennek. Ne álljatok ellen, ha szólongat titeket, hanem jöjjetek hozzá. Ne csak a bánkódásig jussatok el, hanem térjetek meg. 11. versben visszatér ugye a Zsoltár, a bekezdés, ez tipikus héber verselési forma. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, rigadjatok mind ti igaz szívűek, mondja Dávid, úgy, mint aki vétekbe esett, de megbocsátottak a bűnei. Tehát csodálatos, ahogy az Isten kegyelme áthatja az ember szívét és életét, és így gondolkodik az Isten Péter apostolról is, és így gondolkodik ma rólad is, bárhol is tartanál a hívő életben. Az Ézsaiás 61:1-2-t prédikálja Jézus a názáreti zsinagógában, a Lukács evangéliumában olvassuk, amikor Jézus meghirdeti, hogy és gyönyörű ez az ige egyébként, mert a Ézsaiás proféta könyvében Jézus nem idézi az ítélet proféciáját. Ézsaiásban benne van a kegyelem proféciája, és egyik versen belül pedig benne van az ítélet is, és Jézus azt nem idézi. Mert annak most nincs itt az ideje. Isten meg fog ítélni minden embert a bűnei miatt, eljön az ítélet ideje, amikor meghal valaki és megáll Isten szín előtt, vagy amikor eljön az Isten ítélő király székével, és megítéli az embereket. De most nem ennek az ideje van. Most annak az ideje van, hogy az emberek felismerik vétkeiket, megtérjenek és fogadják az Isten bűnbocsánatát, és erről profétál, erről prédikál Jézus, gondoljatok bele, bemegy egy hűtlen nép zsinagógájába, és Jézus elkezd prédikálni, és ezt az igét prédikálja. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik, vagy szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhét vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, halleluja, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözetteknek. És eddig, és az utolsó mondat még így hangzik, hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, és azt mondja, és bosszulásának napját, de Jézus még ezt nem hirdeti meg. Mert ma, most a kegyelem korszakában élsz. Ez egy óriási dolog. Minden nap egy lehetőség, hogy találkozzon a szemmel a tekintet egy Jézus tekintetével, és ne csak a bánkódásig, a kesergésig juss el, hanem szívedig hasson az ő beszéde. És tud elfogadni az ő kegyelmét, az ő gyógyítását és szabadítását, hogy egy újat kezdj. Amen.